Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy lehetőségünk van megszólítani, hogy eléd hozhatjuk életünket, amely nem mindig tud örvendezni előtted. Megvalljuk, hogy sokszor értetlenül állunk a történéseket hallva és látva, de keressük a te orcádat, a te szent igéd szavát. Olyan jó arra gondolni, hogy a te szavad által állt elő ez a teremtett világ, hogy te azt mondtad, hogy legyen világosság, és lett, hogy legyen élet, élő világ a földön, és lett, és hogy a mi életünkre is azt mondtad, hogy legyen. Köszönjük, hogy te vagy a mi alkotónk, te vagy a mi életünk, Ura, áldunk ezért. Várjuk, hogy a mai Isten tiszteleten megcselekedd, hogy legyen. Legyen számunkra tanítás, biztatás, vagy éppen feddés. Szent lelked által munkálkodj bennünk. Jézus Krisztusért, a te fiadért, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek, Joel könyvének második fejezetéből. Az első második, a 12-től a 17. verséig, és a 24-től a 27. verséig. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Reszkesen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint a hegyekre terülő szürkület. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő. Türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és ital áldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent bőtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is a szobájából. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. Így szóljanak, szánd meg, Uram, népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet, ne csúfolhassák őket a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük? Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtóból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor majd megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Kedves testvéreim, Joel próféta könyvében azt mondja Kálvin János, hogy újra és újra a közöny megtörésére felszólító riadó kürtszót hallhatjuk. Joel próféta könyve egy felrázó bibliai könyv. Egy olyan könyv, ami Isten népét rázza fel, aki eltért Istentől, vagy legalábbis nem erőteljesen fordul hozzá, és hívja őt segítségül. De felrázza a mindenkori egyházat, a mindenkori istenfélő embereket. A Joel próféta könyvének második fejezetéből olvastam fel az igét, amit megelőz egy nagy természeti csapás. Úgynevezett sáskajárás és mindenféle hernyó és különböző kártevő pusztítják le az egész termést. előfordul valóban azon a környéken, Izrael környékén, hogy egyes sáskajárás megtörténik, de hogy egymás után történjenek ezek a csapások, ilyen sűrűn, és ennyire letaroljanak mindent, ez bizony rendkívüli volt. És ezután, a pusztítás után hívja fel a próféta név figyelmét, hogy fújjátok meg a kürtöt a Sionon, mert ez a dolog nem véletlenül történt. Nem lehet azt mondani, hogy szerencsétlenség volt. Nem lehet biológiailag bizonyítani, hogy most túlszaporodtak a sáskák, és biztosan amiatt volt sáskajárás. Hanem ez egy Istentől való jel. Létkérdés az, hogy a nép felismerje a különböző jelek mögött azt, hogy ez egy Istentől jövő figyelmeztetés. Létkérdés az, hogy az ember megérti-e az élete eseményei mögött. Nem biztos, hogy mindegyik mögött üzenet van, de vannak olyanok, amelyek mögött Isten figyelmeztet, vagy éppen biztatni akar, vagy ítéletet mond. Létkérdés az, hogy felismeri a nép azt, hogy nem véletlen az, ami történt. A próféta elkiáltja magát. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, mert jön az Úr napja. Az a nap, vagyis az Isten ítélet végrehajtásának a napja. És ez a nap szörnyű lesz, mármint átélni. Ez egy olyan nap, amikor Isten igazságot tesz. És azt, aki őt elhagyta, azt, aki a vele való kapcsolatot nem ápolta, és idegen isteneket imádott, bizony azon a napon nagy kár éri. Létkérdés az, hogy felismeri a nép, hogy jön az Úr napja. Mi fog történni az Úr napján? Ez az Úr napja kettős értelemben fordul elő már az Ószövetségben is. Jelenti egyrészt konkrétan az izraeli történeti eseményekben azt a napot, azt az időszakot, amikor Isten végrehajtja az ítéletet. És jelent majd egy nagy utolsó napot, majd a végítéletnek az utolsó napját, amikor Isten előtt meg kell mindenkinek állnia. Biztos ismerjük azt a középkori éneket, amely így kezdődik. Jön a harag napja lánggal, végez majd a rútvilággal. Szóval az Úr napja az ítélet napja, amikor világosságra kerül minden. Szokták ijesztegetni a jó népet, hogy jön majd Isten, aztán majd jól ellátja bajodat, hogyha nem úgy élsz, ahogyan ő mondta. A baj ezzel a megállapítással az, hogy a Biblia beszél arról, hogy lesz egy ilyen nap, hogyha tetszik, ha nem, lesz egy nap, amikor meg kell állni Isten ítélő széke előtt. Az igében mégis nem az ítéletnek a meghirdetése, és nem a megfélemlítés a leghangsúlyosabb. Isten igéje sohasem azon a módon félemlít meg, hogy rettegésbe dönt, és a fejlődést megakadályozza, hanem abban az értelemben alapszik erre a dologra, erre a félelemre, hogy felriasszon, hogy felrázzon. Az igében erőteljesebb az evangélium, erőteljesebb az örömhír, hogy de még most is így szól az Úr. Milyen csoda az, hogy az ítélet meghirdetése elhangzik. Jön az Úr napja, jön az Úr napja azért, mert a nép elpártolt tőle, azért, mert generációk óta nem keresték Istent, azért, mert bár választott nép nem töltötte be a küldetését, de mégis így szól az Úr, még nem késő. Isten lehetőséget ad a változásra. Isten az ítélet kihirdetése és végrehajtása között lehetőséget ad az ítélet visszafordítására. Amíg nem következik be az ítéletnek a végrehajtása, addig azon lehet változtatni. Úgy, hogyha az ember elismeri, amit tett, hogyha visszatér Istenhez, hogyha odafordul hozzá. Látjuk a történetben, már megtörtént egy természeti csapás, és azt mondja Joel, hogy ez volt a jel. Most van lehetőség visszafordulni Istenhez, mert ha nem, majd jön a java, akkor majd jön a nagy ítélet. A kettő között van lehetőség a visszafordulásra. Olyan csodálatos, hogy ez az erősebb Joel könyvében, de hogy még most is szól az Úr. lehetőség van arra, hogy rendezze a nép az Istennel való kapcsolatát. Ebből nagyon komoly üzenet az, hogy az Istennel való közösségben, az Istennel való kapcsolatunk ápolásában a lehetőségeket Isten adja. Nem úgy van, hogyha én úgy gondolom, hogy holnaptól Istentől járok, majd holnap után megtérek, és majd tartok egy bűnbánatot, és minden rendben lesz. Hanem Isten által elkészített alkalmak ezek. Isten vonz magához. És ha érezzük a szívünkben annak szükségét, hogy rendezni kellene valamit az Istennel való kapcsolatunkban, akkor ragadjuk meg. Nehogy azt higgyük, hogy azok a saját gondolataim pusztán. Nehogy azt higgyük, hogy holnap után is, vagy két hét múlva is, vagy évek múlva is, ha úgy tartja kedvem, akkor majd Istenhez megyek, és rendezem a vele való kapcsolatomat. Ezek mind Istentől elkészített lehetőségek. Az ő oldaláról indul ez el, és ezeket a nyitott ajtókat ki kell használnunk. Ugyanígy igazak ezek az emberi kapcsolatainkra is. Ha érezzük, hogy valakivel el kell rendeznünk valamit, legyen szó bocsánatkérésről, vagy bármilyen nézeteltérésről, hiszem, hogy Isten ezekre is elkészítette a megfelelő alkalmat. Ezeket a lehetőségeket nem jó elhalasztani. Lépjünk be ezeken az ajtókon. Az ember azt gondolja, hogy az életének a lehetőségei az ő kezében vannak. Az ő gondolatai irányítják az ő életét. Azt tesz, amit akar. Pedig e felett van egy sokkal erőteljesebb, hatalmasabb, isteni végzés. Isten készíti el ezeket a lehetőségeket, és legyünk erre nyitottak. Nos, a változás, amelyre Isten a népet hívja, amivel az ítélet elkerülhető, a megtérés és a bűnbánattartás. Ne felejtsük el, hogy a növekedésünkben ezek a lépcsők vezetnek előre. Ha úgy is érezzük és gondoljuk, hogy én már megtértem, hogy nekem minden rendben van az Istennel való kapcsolatomban, hogy helyes ösvényen járok. Mert ha már egy dolgot elrendeztünk Istennel, áldjon meg bennünket azért. Nagyon jó, hogyha már egy dolog nem probléma, hogyha már egy bűnt letettünk, ha már valami a helyén van, akkor jó. És Isten megmutatja a következőt. Még azt is el kell rendezni, ha már azt is megtettük, akkor megint jön a következő. Ez nem azt jelenti, hogy életünk végéig abban a stresszben kell élni, hogy jaj, Uram, a következő úrvacsora osztás, hogy mit kell még elrendeznem, mit mutatsz még meg, hanem azt, hogy egyfajta növekedési, egyfajta tisztulási folyamat megy végig, életünk utolsó napjáig az életünkben. Ez a növekedés, ez a tisztulási folyamat, a keresztény élet. Soha ne adjuk fel, soha ne álljunk meg ott, ahol most tartunk. Már eljutottunk egy bizonyos szintre, ez már nekünk elég. Mélyülni és erősödni kell. Nagyon érdekes, hogy arra biztatja a próféta a népet, és a próféta szaván keresztül Isten maga, hogy ez a megtérés, ez az Istenhez való fordulás, amit meg akarnak tenni, ne csak pillanatnyi fellángolás, és ne csak egy felszínes dolog legyen, ne csak az legyen, ja tudom, el kell menni, áldozni kell a templomba, be kell mutatni az illatáldozatot és az áldozatokat, kicsit megszaggatom a ruhámat, bűnbánatot tartok. Ugye a zsidók így tartotta a bűnbánatot, és bőjtöltek, hogy hamut szórtak a fejükre, nem ápolták az arcukat, a szakállukat. Tehát ezekben a külső jegyekben mutatták meg ezt a dolgot. Ha ezt megteszem, egy kis külsőség, megnyugtatom a lelkiismeretemet. Felfrissülök, és majd minden megy úgy tovább, ahogy volt. Azt mondja Isten, ha hozzám fordultok, akkor teljes szívvel tegyétek, mindent tegyetek fel egy lapra. Tartsatok bűnbánatot, bőtölve, sírva és gyászolva, a ti szíveteket szaggassátok meg. Milyen gyönyörű költői kép, a ti szíveteket szaggassátok meg, ne külsőleg, Van úgy, hogy olyan dolog tölti be a szívedet, amire Isten azt mondja, vigyázz! Ha rosszul cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyakozik, de te uralkodjál rajta. Ha fáj is, szakíts ki az. Tehát ne kívülről látszódjon rajtunk, hogy az Istené vagyunk, hanem a belülről szívünk legyen Istené. Tegyen valódi, igazi, mély a bűnbánatunk Istennel. És talán ehhez a szakításhoz szükséges a bőjt is, hogy még inkább Istenre figyelhessünk. Csendesítsük le a körülöttünk lévő zajokat, és csak Istenre figyeljünk. Kapcsoljuk ki a háttérként mindig jelenlévő rádiót az autóban, a tévét az otthonainkba, amikor a másik emberrel beszélgetünk, és különösen akkor, amikor Istenre figyelünk. Kapcsoljuk ki ezeket, és figyeljünk őre áll. Mert itt talán könnyebben ráébredünk valamire, amiről már talán napok óta, vagy hetek óta gondolkodunk, és egyszer csak megvilágosodik, hogy ez a baj, vagy ez a jó, vagy ebbe az irányba kell menni. Az a helyzet, hogy sokszor ez hiányzik az életünkből, hogy nem tudunk rájönni titkokra az életünkre nézve. Találós kérdések maradnak. Csendesedjünk el, hogy válaszokat kapjunk ezekre a kérdésekre. Megtérni, visszatérni kell, ebben a helyzetben hazatalálni Istenhez, azt mondja a próféta. Erről sokat hallunk, sokan írnak, és lehet, hogy mi is sokféleképpen vélekedünk, hogy mit jelent megtérni. Most csak annyit szeretnék elmondani erről, hogy Isten igéje nem módszereket ajánl. Nem azt mondja, hogy így és így kell megtérni. Ezt és ezt kell cselekedni. Hanem azt mondja, hogy történjék valami belső változás. Mindegy, hogy hogyan, de fordulj Istenhez. Mindegy, hogy hogyan, de nyisd ki a szívedet. Mindegy, hogy hogyan, de mondd el őszintén, ami benned van. Mindegy, hogy hogyan, de szánd oda az életedet. Minél inkább. Mindegy, hogy hogyan, de Isten azt várja, hogy hazatalálj. Vissza a forráshoz, vissza a gyökerekhez. Mindegy, hogy hogyan, de Isten azt szeretné, ami a görög nyelvben a megtérésnek a szava, a metanoia. Szó szerint azt jelenti, a gondolkodás megváltozása. 180 fokos fordulat. Milyen érdekes. Nem az érzelmekben, a gondolkodásban. A gondolkodás megváltozása. Mondhatod, hogy hát hogyan változzak meg, én felnőtt ember vagyok. Istennél minden lehetséges. Hogyha odafordulunk hozzá, és a mi szívünket megszaggatva megyünk az ő színe elé. És ha ehhez valóban párosul a mi akaratunk, döntésünk, akkor ehhez ráadásképp megadatik a csodálatos ígéret. Azt mondja Isten, hogy ha nép visszafordul hozzá, megújulást kér tőle, akkor ő helyreállítja a népét. A helyreállítás nem azt jelenti, hogy szerencsém lesz, jön egy jobb év, jobb termés lesz, helyre jön az, amit a kártevők tönkretettek, aztán minden visszatér a régi kerékvágásba, az idő mindent begyógyít. Hanem azt jelenti, hogy Isten helyreállítja az életemet, hogy áldást ad vele, azaz garanciát vállal azért, hogy békességben legyek. Garanciát vállal, hogy meglegyen minden szükséges dolgom, hogy az ő kegyelméből ne kelljen szűkölködni. És, ami az ő igéjében elhangzik, hogy Isten népének nem kell szégyenkeznie az ő bűne miatt. Azért, hogy a környező népek tudják róluk, hogy ők Isten választottai. És azt mondják, tessék, annak kiválasztottak, a hernyók őket is megrágták, őket sem kímélték. Hol van az Istenük? Jön fel rögtön a kérdés a pogányok részéről. Miben különböznek? Miben jobb a keresztény embernek? Hát az is ugyanúgy beteg. Annak is vannak szenvedése, és ha Istennel rendezett a kapcsolatunk, ugyanígy hangozhat el a válasz. Igen, lehet, hogy ugyanazokat, sőt, talán még keményebb dolgokat kell átélnünk, de Isten az ő gyermekeit megáldja, és az áldás látszik az ő életükön. Azt, hogy kibírják, hogy túlélik, és nem csak, hogy túlélik, de megerősödik, meggazdagodik lelkiekben, reménységben, az örök életben való reménységben. Joel próféta könyvének a végén konkrétan itt az ígéret, hogy azt a pusztulást, amit kártevők okoztak, helyreállítja. Nem kell többé szűkölködni. Egyértelmű számunkra is, hogy mit kell tenni. Hogy biztonságban tudjuk magunkat, családunkat, életünket. Vissza kell térni Istenhez. És nagy keresztény reménység, hogy a java még hátra van. A legtöbb áldást Isten még a jövőben készíti el, és adja nekünk. A kiteljesedésre még várhatunk. És az a reménységünk lehet, hogy minden nap közelebb kerülünk ehhez. Joel könyvében az ígéreteknek a java még hátra van. A felsoroltak után. A harmadik fejezetben van az Ószövetség egyik legkülönlegesebb része, és ezt az öt igeverset olvasnám fel igehirdetésem végén. Isten olyan ígéretet ad a hozzám visszatért néphez, hogy soha nem hagyja el, sőt szívébe fog áradni a Szent Lélek, Isten szent lelke, és teljes kapcsolata lehet az ő népének ő vele, az ő szent lelkén keresztül. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és lányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Mindnyájunkat hív az Úr, Jézus Krisztusban, ezek az ígéretek és ezek az áldások mieink. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy de még most is szólsz, hívsz magadhoz minket. Látod az életünket, hogy mennyi minden miatt szégyenkezhetünk. De jövünk hozzád, és kérünk, taníts az életünk eseményeink keresztül is, hogy meglássuk és megértsük személyre szabottan, hogy mit üzensz nekünk. Köszönjük, hogy felrázol bennünket, hogy ne a külsőségekkel foglalkozzunk, hanem a belső növekedésre, a hitünk épülésére fordítsunk energiát, hogy megmerjük lépni a következő lépést, amire indítottál. És nagyon hálás a szívünk a te ígéreteidért. Azért, hogy te valóban nem hagytál bennünket árván, hanem elküldted a szent lelket, a pártfogót, aki eljuttat bennünket a bűnbánattartásra, és Jézus Krisztusért részesülhetünk a fiak áldásában. Köszönjük ezt neked, és így imádkozunk, így könyörgünk ezért az áldásért, ami családjainkra, ami gyülekezetünkre, ami anyaszentegyházunkra. Jézus Krisztus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájunkkal. Amen.